Stokes őrnagy hálás volt, amiért visszajuttatták hozzá a lovát, ám nagyon elszomorított a Sharp sorsa. Elfogták, mondta Sir Arthur Wellesley-nek, és ez az én hibám. Nem értem, hogy lehet az ön hibája, Stokes. Nem lett volna szabad hagynom, hogy egyedül lovagoljon vissza. Itt kellett volna tartanom, hogy egy karavánnal induljon vissza. Nem az lesz az első börtöncella, amit lát, jegyezte meg Wellesley. És nagyon valószínű, hogy nem is az utolsó. Hiányozni fog, mondta Stokes. Mégpedig nagyon remek ember. Wellesley mormogott. Fellovagolt az épülő úthoz, hogy a saját szemével lássa, hogyan haladnak, és le volt nyűgözve, habár gondosan odafigyelt arra, hogy ezt nem utassa ki. Az út átkígyózott a dombokon, úgy tűnt, egy nap múlva láthatják a sziklafal szélét. A szükséges ostromlövegek fele már magasan a dombok között egy réten állomásozott, míg az ökrök lassan vánszorogva cipelték a Gavilgur falainak ledöntéséhez szükséges nehéz ágyugolyókat. A maráthák gyakorlatilag azóta nem ütöttek rajta az útépítőkön, mióta Wellesley két zászlóalnyi szipolyt küldött fel a dombok közé, hogy vadásszák le az ellenséget. Nagy néha távoli puskalövés hallatszott, de a golyók rendszerint már azelőtt a földre hullottak, hogy elérték volna a célpontjaikat. A munkájuk nem ér véget az út befejezésével, mondta Wellesley Stokesnak. A tábornok és vezérkara gyalog követte a hadmérnököt egy magasabb területre, ahonnan szemügyre vehették az erődöt. Ezt nem is hittem, uram. Ismeri Stevensont? Együtt ebédeltem az ezredessel. Felküldöm őt ide. Az ő csapatai indítják meg a rohamot. Az én embereim lent maradnak, és a két másik úton mennek fel. Wellesley tömören, szinte már fölényesen beszél. Azt tervezte, két részre osztja a hadseregét, mint a maráthák elleni háború nagy részében. Stevenson serege felmegy a fennsíkra, és elindítja a főrohamot. Átözönlenek a keskeny földnyelven, és felmásznak a falon ütött résekhez, de meg akarta akadályozni, hogy az ellenség minden erejét a résekhez összpontosítsa, ezért Wellesley elhatározta, hogy saját embereit két hadoszlopban felküldi az erődhöz vezető két meredek ösvényen. Nekik az épp falak ellen kell indulniuk, mivel a hegyoldal túl meredek ahhoz, hogy felállíthassák a tűzérséget. Wellesley pedig tudta, ennek a két hadoszlopnak esélye sincs, hogy bejusson Gavilgurba. Az ő feladatuk, hogy lefoglalják a védőket és elzárják a helyőrség menekülési útvonalait, míg Stevenson ezredes emberei elvégzik a piszkos munkát. Fel kell állítanunk Stevenson ütegeit, mondta Wellesley Stokesnak. Blackiston őrnagy látta a területet, mutatott egyik segédtisztjére, és úgy véli, két 18-as és három 12-es elegendő lesz. Blackiston őrnagy természetesen segít, amiben tud. Nincs föld védmű, intézte Stokes egyenesen Blackistonhoz a kérdést. Amikor fent voltam, nem volt, válaszolt Blackiston. Azóta persze kialakíthatták. Csak egyszerű kőfalakat láttam, és néhány bástyát. Igen, ősi munkának tűnik. 15. századi építmény, vetette közbe Wellesley, majd látva, mennyire lenyűgözte a két hadmérnököt a tudásával, vállat vont. Siud Sivaji legalábbis ezt állítja. Ha, a régi falak gyorsabban összeomlanak, jegyezte meg vidáman Stokes. A két nehéz löveg és a három kisebb ágyú szétmorzsolja az ősi kőfalat, melyet valószínűleg nem véd földtöltés, ami elnyelni az ágyúzás erejét. Az őrnagy pedig még nem találkozott Indiában olyan fallal, ami ellenállt volna a másodpercenként negyed mérföldes sebességgel repülő 18 fontos tömör ágyúgolyónak. Pásztázó tűzre is szükség lesz, figyelmeztette Wellesley-t. Küldök még néhány 12-est, ígérte Wellesley. Egy üteg 12-est és egy tarackot, javasolta Stokes. Szeretnék néhány kellemetlenséget átdobni a falon. Semmivel sem lehet úgy kellemetlenkedni, mint a tarackokkal. Küldök egy tarackot is, biztosította Wellesley. A pásztázó ütegek oldalról lőttek a falon növekvő résbe, így megakadályozták az ellenséget abban, hogy kijavítsa a falat, a tarack pedig meredek röppáján lőtt, így a lövedékei az erőt fala mögött hullottak alá, ezáltal a javítási munkákat végző csapatokat támadhatta. Azt akarom, hogy gyorsan állítsák fel az ütegeket, mondta Wellesley. Semmi henyélés, őrnagy. Nem szoktam henyélni, Sir Arthur, mondta vidáman Stokes. Az őrnagy az út egy különösen meredek részéhez vezette a tábornokot és csapatát, ahol egy elefánt és több mint 60 szipoly épp egy 18 fontos ágyút vonszolt felfelé. A tisztek kikerülték a szipolyokat, majd felmásztak egy dombra, ahonnan ráláthattak Gavilgúrra. Majdnem olyan magasan voltak, mint az erődítmény. Az iker erőt körvonala tisztán rajzolódott ki a ragyogó égbolt előtt, mint két hegycsúcs. A közeli földnyelv a fensíkról az elülső, alacsonyabb dombháthoz vezetett, melyen a külső erőd állt. Ez szenvedi majd el Stokes ágyúinak tüzét, és ezt ostromolják meg Stevenson emberei, ám mögötte mély szakadék húzódott, és meredély vezetett fel a második, magasabb dombháthoz, melyen a belső erőd emelkedett, falai között a palotával, a házakkal és a tavakkal. Sir Arthur hosszasan nézte a látcsövén át, de nem szólt semmit. Arról kezeskedem, hogy bejutunk a kisebbik erődbe, mondta Stokes, de hogyan jutunk át a középső szakadékon a fő erődbe? Ez volt az a kérdés, amelyre Wellesleynek még meg kellett találnia a választ, és gyanította, nem lesz könnyű feladat. Abban reménykedett, hogy a támadók megállíthatatlan hulláma majd egyszerűen átözönlik a szakadékon, és megrohanja a falat. Aztán már minden megy a maga útján, de nem akarta elfogadni, hogy minden ilyen egyszerűen menjen. Nem merte bevallani, miszerint azt várja az embereitől, hogy támadják meg a belső erőd épp falait, és szálljanak szembe a jól felkészült védőkkel. Ha nem tudjuk bevenni létrás rohammal, mondta egyszerűen, összecsukva a látcsövét, akkor bevisszük az ostromlövegeket a külső erődbe, és a nehezebb módszerrel csináljuk. Más szavakkal, Sir Arthurnak fogalma sincs, hogyan csináljuk, gondolta Stokes. Csak azt tudja, hogy meg kell tenniük, létrákkal vagy résen át, és sikerrel járhatnak, ha Isten is úgy akarja, és szerencséjük is van, mert a támadók a központi szakadékba érve az ördög markába kerülnek. Habár forró decemberi nap volt, Stokes mégis borzongott, aggódott az emberekért, akiknek meg kell majd támadniuk Gavilgúrt. Torrance kapitány élvezte a rendkívül szerencsésen alakuló délutánt. Jama nem tért vissza a táborba, különféle gyönyörökkel szolgáló zöld sátrai üresen álltak ám, rengeteg egyéb szórakozási lehetőség is akadt még a brit táborban. Egy csapat skót tiszt és egy fuvolás őrmester koncertet adott, és bár Torrance nem rajongott a kamara zenéért, most mégis úgy érezte, a dallam illik vidám hangulatához. Az adósságai kifizetve, életben van, Sharp pedig halott. Ott hagyta a koncertet, és a lovasság sorai között sétálgatott, remélve, hát ha csatlakozhat egy játékhoz. Torrance sikeresen elnyert 53 gineát egy epés természetű őrnagytól, és másik 12-t egy sápadt, ágyékát vakargató zászlóstól. Ha elkapta a vérbajt, akkor menjen el az orvoshoz, mondta végül az őrnagy. Csak tetvek, uram, az Isten szerelmére ne fészkelődjön, már megörjít. Vakarozzon csak, mondta Torrance, kiterítette a lapjait, és ismét nyert. Ásított, majd besöpörte a pénzérméket, és jó éjszakát kívánt a társainak. Átkozottul korán van még, mormogta az őrnagy, vissza akarta nyerni a pénzét. Kötelezettségeim vannak, mondta homályosan Torrance, aztán átsétált a kereskedők táborába, és szemügyre vette a nőket. A nők legyezőkkel hűsítették magukat a perzselően forró éjszakában. Egy órával később nagyon elégedetten tért vissza a szállására, szolgája a tornácon várt rá, de ő egy intéssel útjára engedte. Sajjit, még mindig a gyertyákkal kivilágított íróasztalnál ült, és a nyírkos papírlapokon koptatta a tollhegyét. Amikor Torrance belépett, az írnok felállt, és tintás kezeit összeérintve meghajolt. Száhib, minden rendben? Minden rendben, Száhib, a holnapi bizonylatok. Tolt át egy papírhalmot az asztalon. Biztos vagyok benne, hogy rendben vannak, mondta Torrance, és valóban biztos volt benne. Sajjit kiváló írnoknak ígérkezett. A szobájába sétált, majd komor tekintettel fordult vissza. A nagybátyád nem jön vissza? Remélem, Száhib, hogy holnap megérkezik. Szólj neki, hogy szeretnék beszélni vele, de nem ma éjjel. Nem akarom, hogy ma éjjel bárki is zavarjon. Természetesen, Száhib, hajolt meg ismét Sajjit, ahogy Torrance átlépett az ajtón, és eligazította a függönyt. A kapitány a helyére tolta a reteszt, aztán levadászott néhány lepkét, melyeknek sikerült átjutniuk a függönyön. Meggyújtott még egy lámpást, letette az esti nyereményét az asztalra, majd Claire-ért kiáltott. A nő álmos szemekkel lépett be a konyhából. Rizs pálinkát, Brick! Parancsolta Torrance, és levette a kabátját, míg Claire kinyitott egy teli üveget. Elfordult, míg Torrance mesztelenre vetkőzött, és a függőágyba telepedett. Meggyújthatnád a vízipipámat, Brick, mondta. Aztán lemosdathatnál. Van tiszta ingem holnapra? Természetesen, uram. De nem az az ócska? Nem, uram. A kapitány a füstös lámpa fényben csillogó pénzérméket nézte. Ismét van pénze. Nyerte! Talán visszatért a szerencséje. Nagyon úgy tűnik. A múlt hónapban annyi pénzt vesztett kártyán, hogy már azt hitte koldusbotra jut, de a szerencse Isten nője most ismét rámosolygott. A félkockázat szabálya, gondolta, majd szívott egyet a vízipipán. Tedd el a felét, és kockáztasd a másik felét. Ha újra nyersz, ismét tedd el a felét, igazán egyszerű. És most, hogy Sharp eltűnt az útból, kis elővigyázatossággal ismét üzletelhet, habár azt nem tudta, hogyan megy majd az üzlet a maráthák veresége után. Mégis, egy kis szerencsével elegendő pénzt gyűjthet, hogy kényelmesen élhessen Madrasban. Egy kocsi, egy tucat ló és ugyanennyi szolga. Lesz egy egész háreme. Elmosolyodott, ahogy elképzelte az apja undorát. Egy hárem, egy udvar szökőkúttal, borospince. A háza közel lesz a tengerhez, hogy a hűs szellő befújhasson az ablakokon. Minden héten egy-két órát tölt majd az irodában, nem többet, hiszen mindig akadnak indiaiak az igazi munkára. Persze a gazemberek megpróbálják majd átverni, de még így is elég pénzt szedhet össze az ember, ha csak nem veszti el szerencsejátékokon. A fél kockázat szabálya, mondta magának ismét. Az aranyélet szabálya. A falu mögötti táborból éneklés hallatszott. Torrance nem ismerte a dalt, bizonyára valami skót ének lehetett. A hang a gyermekkorát idézte fel benne, amikor a templomi kórusban énekelt. Fintorgott, amikor eszébe jutottak a fagyos reggelek, ahogy a sötétben futott a katedrális hatalmas oldalajtajához benyitott, és egy fülessel fogadták, amiért elkésett. Az énekkar lehelletének párája összekeveredett a csöpögő gyertyák füstjével, és a tetvek a köpeny alatt. Először egy kontratenortól kapta el a tetveket, amikor egy püspöki sír emlék mögött a falhoz szorította, és felemelte a köpenyét. Remélem meghalt, az a kurafi, gondolta. Sajjit felsikoltott. Csendet! Üvöltött rá Torrance, neheztelve, amiért megzavarták a merengésben. Ismét csend volt. Torrance pedig megszívta a vízipipát. Hallotta, hogy Claire vizet húz az udvaron, és elmosolyodott, előre élvezte a szivacs megnyugtató érintését. Valaki, bizonyára Sajjit, megpróbálta kinyitni az előső szoba felüli ajtót. Tűnés is innen! Kiáltotta Torrance, de aztán valami neki döndült az ajtónak. A retesz kitartott, habár az ajtó keret körül por szállt fel a fal repedéseiből. Torrance döbbenten bámult, aztán riadtan összerándult, ahogy ismét hatalmas ütés rázta meg az ajtót, és ezúttal tányérnyi vakolatdarab szakadt le a falról. Torrance kiugrott a függőágyból. Hol az ördögben lehetnek a pisztolyai? Harmadik ütés hangja rázta meg a szobát, ezúttal a reteszt tartó gyám kiszakadt a falból, az ajtó pedig kivágódott, és beleakadt a függönybe. Torrance látta, hogy egy köpenyes alak félre söpri a függönyt, a kapitány ekkor átvetette magát a szobán, és lerakott ruhái közé túrva a fegyverét kereste. Egy kéz ragadta meg a csuklóját. Arra nem lesz szüksége, uram, szólalt meg egy ismerős hang. Torrance megfordult és megvonaglott az arca a férfi szorításának erejétől. Az alak indiai köntösét vérfoltok tarkították, a derekán túlvár lógott, az arcát pedig fejkendő takarta. Ám Torrance felismerte a látogatót, és elsápadt. Szolgálatra jelentkezem, uram, mondta Sharp, és kivette a pisztolyt Torrance erőtlen kezéből. Torrance szájtátva bámult, megmert volna esküdni, hogy a köpenyen friss vér csillog. A Sharp kezében tartott rövid pengéjű kést szintén vér borította. A vér a padlóra csepegett, Torrance pedig szánalmasan felnyögött. Szádzsit vére, mondta Sharp, ez pedig itt az ő bicskája, dobta a vér mocskos pengét az asztalon heverő aranypénzek mellé. Elvesztette a nyelvét, uram? Sharp! Sharp halott, uram, mondta Sharp. Eladták Jamának, emlékszik, uram? Az ott a vérdíj, intett az asztalon szétszorodott rúpiák felé. Sharp! Mondta ismét Torrance, valahogy képtelen volt bármi mást mondani. Én csak Sharp szelleme vagyok, uram, mondta Sharp, és Torrance valóban úgy is nézett ki, mintha egy szellem tört volna be a szobájába. Sharp rosszalóan ingatta a fejét. De hiszen nem is kell uramnak szólítanom, ugye, uram? Mivel, hogy épp olyan tiszt és úriember vagyok, mint ön. Hol van Hexville őrmester? Sharp, mondta újra Torrance, és lerogyott egy székre. Hallottam, hogy elfogták. Így történt, uram, de nem az ellenség fogott el, legalábbis nem az igazi ellenség. Sharp szemügyre vette a pisztolyt. Ez nincs is megtöltve. Mit akar csinálni vele, uram? Agyon verni a csövével? A köntösömet, Sharp, ha kérhetném, mutatott a fogason lógó sejemköntösre. Tehát, uram, hol van Hexville? Kérdezte Sharp, levette a fejkendőjét, felnyitotta a pisztoly lőpor serpenyőjének fedelét, és kifújta a serpenyőből a port, majd körmével lekaparta a rászáradt lőport. Az útnál, válaszolt Torrance. Ó, átvette a helyem, ugye? Tisztán kellene tartania ezt a fegyvert, uram. Rozsdás a rúgója, látja? Szégyen, hogy nem tart nagyobb becsben egy ilyen drága pisztolyt. Az ott a töltényes doboz, amin ül. Torrance engedelmesen felemelte a hátsóját, hogy felvegye a bőr erszényt, amiben a pisztolyhoz való golyókat és lőport tartotta. Átadta a tasakot Sharpnak, megfordult a fejében, hogy odalép a köntöséért, de aztán úgy döntött, inkább nem bosszantja fel látogatóját semmilyen váratlan mozdulattal. Nagyon örülök, hogy életben van Sharp, mondta. Valóban, uram? Kérdezte Sharp. Hát persze. Akkor miért adott el Jamának? Eladtam. Ne legyen nevetséges, Sharp, ne! Kiáltott fel, amikor a pisztoly cső torkolata feléje fordult. Aztán a kiáltás nyöszörgésbe fulladt, ahogy a cső az arcába csapott. Torrance az arcához kapott, és összerezzent az ujjain vöröslő vér láttán. Sharp! Kezdte. Kussoljon, uram! Dörrent rá mogorván Sharp. Az asztal szérére telepedett, és lőport öntött a pisztoly csövébe. Beszéltem Jamával múlt éjjel. Megpróbált megöletni néhány jettivel. Tudja, kik a jettik, uram? Vallásos erőemberek, uram, de biztosan rossz istenhez imádkoztak, mert az egyiknek átvágtam a torkát, a másikat pedig megvakítottam. Elhallgatott, és kiválasztott egy golyót az erszényből. Miután megöltem a gonosztevőit, elbeszélgettem Jamával. Sok érdekes dolgot mondott, olyasmiket, miszerint ön üzletelt vele és a fivérével. Ön áruló Torrance. Sharp! Azt mondtam, kus! Csattant föl Sharp, belenyomta a golyót a pisztoly cső torkolatába, aztán előhúzta a rövid töltővesszőt, és ledöngölte a lövedéket a csövön. Az a helyzet, Torrance, folytatta nyugodt hangon, hogy tisztában vagyok az igazsággal, tudok mindent. Önről, Hexville-ről, Jamáról és Négről. Mosolygott Torrance-re, majd visszatolta a töltővesszőt a cső alatti abroncsba. Azt hittem, a tisztek felette állnak az ilyesfajta büntetteknek. Tudom, az emberek tisztességtelenek, mert én is tisztességtelen vagyok, de hát az embernek nincs más választása, ha nincs telen, igaz? De önnek, uram, önnek megvolt mindene, amit csak akarhatott. Gazdag szülők, jó iskola, ingatta a fejét Sharp. Maga nem ért semmit, Sharp. De igen, uram, nézzen rám. Az anyám szajha volt, és állítólag még csak nem is a legjobbak közül. Ellökött magától, aztán meghalt, és semmit sem hagyott rám, semmit! Arról van szó, uram, hogyha odaállnék Wellesley elé, és elmondanám neki, miszerint ön puskákat ad el az ellenségnek, akkor kinek hinne? Önnek, aki a legjobb neveltetésben részesült, vagy nekem, akinek egy halott szajha az anyám? Sharp Torrance-re nézett, mintha választ várna, ám azt nem kapta meg. Önnek hinne, uram, ugye? Sosem hinne nekem, mert én nem vagyok igazi gentleman. Tudja, mit jelent ez, uram? Sharp, azt jelenti, hogy nem szolgáltatnak igazságot, uram. De másrésztről, uram, ön igazi gentleman, így aztán tudja, mi a kötelessége, ugye? Sharp felkelt az asztal széléről, és átadta a pisztolyt Torrance-nek. Tartsa a füle elé, tanácsolta, vagy vegye a szájába, úgy nagyobb koszt csinál, de biztosabb. Sharp, szólalt meg Torrance, és ismét csak nem tudott mit mondani. Nagyon nehéznek érezte a pisztolyt. Nem fog fájni, uram, nyugtatta meg Sharp. Egy szempillantás alatt halott lesz. Elkezdte belemerni az asztalon heverő pénzt Torrance erszényébe. Hallotta a kattanást, ahogy a pisztoly kakasát felhúzták, megfordult és látta, hogy a cső torkolata egyenesen az arcára irányul. Elkomorodott és csalódottan rázta a fejét. És én még azt hittem, hogy ön gentleman, uram. Nem vagyok bolond, Sharp, mondta bosszú szomjasan Torrance, felállt és közelebb lépett az zászlóshoz. Tízszer annyit érek, mint maga. A közkatonák közül jött. Tudja, mit jelent ez, Sharp? Hogy maga egy barom, egy szerencsés barom, de nem igazi tiszt. Magát nem fogadják szívesen sehol sem, Sharp. Csak megtűrik, mert a tiszteknek van jó modoruk, Sharp, de nem látják szívesen, mert maga nem igazi tiszt. Nem született annak, Sharp. Torrance felnevetett, Sharp felháborodott arca láttán. Krisztusom, mennyire megvetem önt, mondta vadul. Olyan, mint egy felöltöztetett majom, még a ruháját sem tudja rendesen viselni. Aggathatnék önre válszallagot és passzomány, de még akkor is úgy nézne ki, mint egy paraszt, Sharp, mert az is. Egy tisztnek kell, hogy legyen stílusa. Szellemesnek kell lennie, ön viszont csak röfögni tud. Tudja, mi maga, Sharp? Egy szégyenfolt, maga egy... Elhallgatott, a megfelelő sértést kereste, majd csalódottan a fejét rázta, mert nem találta a szavakat. Maga egy fekély, Sharp, ez az, egy fekély. És az lesz a legjobb, ha kivágjuk, mosolygott Torrance. Ég önnel, Mr. Sharp, húzta meg a ravaszt. A kova végigdörzsölte az acéllemezt, és szikrák zúdultak az üres lőporserpenyőbe. Sharp némán előre nyúlt, kivette a pisztolyt Torrance kezéből. Megtöltöttem, uram, de nem poroztam fel, mert lehet, hogy egy fekély vagyok, de bolond bizony nem. Visszalökte Torrance-t a székbe, a kapitány pedig figyelte, mint Sharp egy kis lőport szór a lőporserpenyőbe. Összerezzent, ahogy Sharp lecsukta a lőporserpenyő fedelét, és remegni kezdett, amikor a zászlós elindult felé. Ne, Sharp, ne! Sharp Torrance mögé lépett. Ön megpróbált megölni engem, uram, és Én nem szeretem az ilyesmit. Felemelte a pisztolyt, és a kapitány halántékához szorította. Sharp, könyörgött Torrance, reszketett, és teljesen elhagyta az ereje, nem tudott védekezni. Ekkor elhúzták a konyhajtó előtt lógó muszlim függönyt, és Claire Wall lépett be a szobába. Megtorpant, és hatalmas szemekkel bámult Sharpra. Claire, könyörgött neki is Torrance, hozz segítséget, siess! Ám Claire nem mozdult. Hozz segítséget, kedvesem, mondta Torrance. Tanúskodik ön ellen, Sharp? Fordult Torrance Sharp felé, össze-vissza beszélve. A legjobb lesz, ha leteszi a fegyvert. Senkinek nem beszélek erről, senkinek. Biztosan csak belázasodott, Sharp, biztos vagyok benne. Ez csak egy félreértés, felejtsük el, hogy valaha is megtörtént. Talán megoszthatna velem egy üveg rizspálinkát? Claire, kedvesem, kerítenél egy üveggel? Claire Sharphoz lépett, és kinyújtotta a kezét. Hív segítséget, kedvesem, mondta Torrance. Nem fogja odaadni neked a fegyvert. De igen, odaadja, mondta Sharp, és átnyújtotta Claire-nek a pisztolyt. Torrance-ből hatalmas, megkönnyebbült sóhaj tört fel, aztán Claire lassan megfordította a pisztolyt, és az ismét a kapitány fejére irányult. A kapitány nagy szemeket meresztve bámult a nőre. Előre nézzen, kapitány, mondta Sharp, és elfordította Torrance fejét, hogy a golyó oldalról hatolhasson a koponyájába, mintha öngyilkosságot követett volna el. Biztos vagy benne? Kérdezte Claire-től. Isten bocsássa meg nekem, mondta a nő, de régóta álmodozom erről. Kiegyenesítette a karját, a pisztoly pedig Torrance halántékához ért. Ne! Kiáltotta a kapitány. Ne, kérlek, ne! Ám Claire nem tudta meghúzni a ravaszt. Sharp látta, hogy szeretné megtenni, de az ujja nem akart mozdulni, így aztán Sharp elvette tőle a fegyvert, óvatosan félretolta a nőt, aztán a pisztoly csövét Torrance beolajozott hajához szorította. Ne, kérem! Sírta a kapitány. Kérem, Sharp! Könyörgök! Sharp meghúzta a ravaszt, és hátralépett a szétroncsolódó koponyából szerte fröccsenő vér elől. A fegyver dörrenése fültépően visszhangzott a füsttől elhomályosuló kis szoba falai között. Sharp letérdelt, a pisztolyt Torrance élettelen kezébe helyezte, aztán felkapta az arannyal teli erszényt, és Claire kezébe nyomta. Elmegyünk, mondta. Mégpedig most rögtön. Claire megértette, miért kell sietniük, és anélkül, hogy bármely holmiát hozta volna, követte a férfit a külső szobába. Sajid holteste az asztalra terülve hevert, Claire pityeregni kezdett a bizonylatokat áztató vér láttán. Nem állt szándékomban megölni, magyarázta Sharp, de tanúskodhatott volna, ha nem teszem meg. Látta a rettegést a nő arcán. Megbízom benned, kedvesem. Te és én? Mi ketten egyformák vagyunk, igaz? Gyere, menjünk innen a fenébe. Sharp már magához vette a három drága követ, ami Sajidnál volt, most beletette őket az erszénybe az arany mellé, majd kiment a tornácon őrködő Ahmedhez. Úgy tűnt, senkit sem riasztott fel a lövés, ennek ellenére nem volt vesztegetni való idejük. Van itt egy kis arany, Ahmed, mondta Sharp. Arany? Ezt a szót persze ismered, igaz, te kis taknyos? Vigyorgott Sharp, majd megfogta Claire kezét, és bevezette a nőt az árnyékok közé. Egy kutya ugatott valahol, a lovasság táborából nyerítés hallatszott, aztán minden elcsendesedett.